Műsorunk mai vendége Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a Bukaresti Rádió meghívását.
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést.
Több témát is érintünk, elsőként a bukaresti politikai válságról, vagy hát nem is tudom, hogy egészen pontosan ez a jó kifejezés arra, ami most Bukarestben történik, de hát mindenképpen ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentben a frakció elnökök eldöntötték, hogy lesz egy vita. Mi a vélemény először is a bukaresti kormányváltásról, tehát arról, hogy most már harmadik kormányfőjét fogyasztja a PSD-ALDE szövetség?
Tehát elsősorban hadd mondjam azt el, hogy igenis helyén való a politikai válság szóhasználat, illetve politikai instabilitásról minimum beszélni kell, hiszen egy olyan politikai párt, amely több mint 45%-kal nyerte meg, nem sokkal több mint egy éve, a parlamenti választásokat, tehát egy olyan többség birtokában van, amelyel kényelmesen kormányozhatna, sőt, most hadd tegyem zárójelbe, jó lenne jól is kormányozni, és a társadalom, az állampolgárok érdekében kormányozni. Tehát egy ilyen politikai párt, amikor 7 havonta vagy 6 havonta miniszterelnököt cserél, úgyhogy saját maga kezdeményezi a miniszterelnök leváltását, illetve első alkalommal ugye eléggé szokatlan módon bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a saját kormányát, a saját miniszterelnökét. Nincs más minősítés erre, mint hogy politikai instabilitás, és most politikai válságról lehet beszélni, akkor, amikor azt látjuk, hogy semmilyen átjárás nincs a politikai csoportosulások között. Igazából senki nem azzal foglalkozik, hogy most 2018-ban egy nagyon-nagyon fontos időszak kezdődött már meg itt az Európai Unióban, és pedig a jövő költségvetés, a 7 éves költségvetési keretnek a vitája, egy olyan vita, amelyben a nyugati tagállamoknak a többsége azt javasolja, hogy legyen kevesebb pénz a mezőgazdasági politikára, legyen kevesebb pénz a kohéziós politikára, tehát pont az, ami minket érdekel. Ilyen időszakban nincs tulajdonképpen bukaresti jelenlét az itt zajló vitákon, nincs kormányzati képviseleti kapacitás. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy általános nagy viták zajlanak az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, akkor, amikor jövő tavasszal ugye kilép az Egyesült Királyság az Európai Unióból, és a harmadik érvem az, hogy nagyon rossz időpont arra, hogy politikai zavargás legyen Bukarestben, amikor tulajdonképpen a 2019. január 1-én kezdődő romániai 6 hónapos Európai Uniós elnökséget kellene előkészíteni úgy, hogy már dolgozzunk azokon a témákon, amelyeket 6 hónapon keresztül a kormány és a politikai képviselet Brüsszelben vagy Strasbourgban nyomatni fog. Tehát ezek mind-mind elnapolódnak, és most ugye minisztereket keres a többségi koalíció, illetve miniszterelnökét már megnevezte, de a kormánynak a szándékairól, a kormányprogramról folytatják azt, ami eddig volt, és ami igazából nagyon felemás, vagy más irányba fog fordulni a kormány, mindezekről semmit nem tudunk, tehát összefoglalva, igen, politikai bizonytalanság és politikai válság van Romániában.
Több témát is érintett, és akkor tartsunk egy zárójelet, az egyikre kitérnék bővebben. Az elmúlt hetekben, illetve azt is mondhatnám inkább, hogy az elmúlt napokban többen nyilatkoztak arról, hogy a Nagy-Britannia mégis bennmaradhat. Ön szerint ez elképzelhető forgatókönyv?
Az Európai Unió alapszerződése nem sokat mond a kilépésről, hiszen nem arra volt megalkotva, hogy majd kilépnek rendre az országok, hanem arra, hogy bővül az Unió, de azt látjuk, hogy teljes bizonytalanság uralkodik Londonban azzal kapcsolatban, hogy mi lehetséges, tehát mit lehet elérni. Ők úgy szeretnének kilépni, hogy közben bent is maradjanak, illetve azt szeretné London, tulajdonképpen arról tárgyal most már lassan közel egy éve itt Brüsszelben, hogy hogyan tud kilépni úgy, hogy a kötelezettségek ne legyenek érvényesek rá, de ezzel párhuzamosan pedig hogy tud úgy bennmaradni egy új konstrukcióban, hogy minden pozitívumát, minden előnyét élvezze az uniós tagságnak. Hát ez lehetetlen. Ilyen szempontból rengeteg politikai találgatás folyik azzal kapcsolatban, hogy hát mégis bennmarad, hát lesz egy második referendum, mi történik egészen pontosan. Én amúgy azok közé tartozom, hogy ha szabad zárójelet a zárójelben megejteni, akkor én elmondom magamról azt, hogy nagyon szeretném, hogy bent maradjon Nagy-Britannia az Európai Unión belül, és hogy valahogy politikailag megfordítható lehessen ez a folyamat, viszont ismerve a Szigetország parlamenti demokráciájának a szabályait, sajnos azt kell látni, hogy találgatások lehetnek, a banki szféra nyomása az nagyon nagy a bennmaradás irányában, a gazdasági szereplőknek a nyomása nagyon nagy az irányban, hogy bennmaradjon a közös piacban a Szigetország, de ezzel párhuzamosan politikailag nem képzelhető el, vagy nagyon nehezen képzelhető el az, hogy egy referendum, egy népszavazáson kifejezett népakarat megfordítható legyen. Ennek a politikai felelősségét valószínűleg senki nem vállalja fel, láthattuk azt az előrehozott választásokon, tehát szerintem nem érdemes arra számítani, hogy megfordul a Brexit, hanem
tehát ez inkább ilyen tárgyalási taktikázás?
Otthoni politikai játékok, hadd fogalmazzak így, hiszen tavaly nyáron láthattuk, hogy Theresa May előrehozott választása teljesen fordítva sült el, mint ahogy ő elképzelte, a választások kiírásának a célja az volt, hogy megerősödjön a konzervatívoknak a parlamenti jelenléte. Ehelyett nem erősödött meg, hanem ők elvesztették a parlamenti többséget, és ebből kifolyólag most sokkal nehezebben lavíroznak. Gondolom, hogy tárgyalási taktikák is léteznek ebben az egész álláspontban, de létezik egy olyan felkészületlenség, amely még mindig annyi hónap után érvényes, azzal kapcsolatban, hogy amit 3,5-4 évtized alatt összeépítettek, vagyis az Európai Unió és Nagy-Britannia, az most szinte lehetetlen szétválasztani másfél év alatt, úgyhogy a szétválasztásnak a szabályait is megállapítsák. Erről szól az az átmeneti időszak, amelyről már tárgyalnak is a britek, tehát itt van, aki egy év, két év vagy három évről beszél, nem lehet még tudni, hogy mi lesz, de mindenképpen úgy néz ki, hogy jövő, tehát 2019 márciusában, akkor, amikor a Brexit megtörténik, akkor nem az új létezés kezdődik el, hanem egy átmeneti időszak, amely ideje alatt viszont világossá kell tenni, ezt próbáljuk Brüsszelben a tárgyalók világossá tenni a briteknek, hogy bármilyen tranzíció idejében a szabályokat be kell tartani. Nincs olyan tranzíció, amely új szabályokra épüljön, csak azután, hogy ezeket az új szabályokat valamilyen módon lefektetik a tárgyaló felek.
Tehát ez azt is jelenti, hogy Nagy-Britanniának be kell fizetnie a hozzájárulását a költségvetéshez? Az uniós költségvetéshez?
Nyilvánvalóan, hogyha egy olyan átmeneti időszak kezdődik, amikor a britek még élvezik a közös piacnak az előnyeit, akkor ennek az árát is meg kell fizetni. Ez akár Izland vagy Norvégia esetében látható, ugye ők részt vesznek a közös piacban, de annak fejében, hogy a közös piac előnyeit élvezik, befizetnek évente egy bizonyos összeget Európai Uniós projektekbe.
Térjünk akkor vissza Romániára. Említett két olyan dolgot is, ami miatt Romániának, a román kormányzatnak a jelenléte intenzívebbé kellene váljon Brüsszelben. Az egyik az uniós reform, a másik pedig az, hogy Románia átveszi jövő év elejétől fél évre az unió soros elnökségét. Az a tény, hogy Viorica Dăncilă személyében egy európai parlamenti képviselő kerül a kormányfői székbe, megkönnyíti ezt ennek a feladatnak az elvégzését?
Én ilyen irányban nagyon reménykedek, hiszen végül is 9 évet dolgozni az Európai Parlamentben, az nem egy rövid időszak. Én gondolom, hogy az sem ideleváns, hogy a miniszterelnök jelölt asszony a Szociáldemokrata Párt frakció vezetője volt az elmúlt időszakban. Ilyen minőségében részt vett azokon az egyeztetéseken, amelyek frakcióvezetők között történnek az Európai Parlamentben. Én abban is reménykedek, hogy talán valahogy megfertőzte az európai konszenzuskeresés Dăncilă asszonyt, hiszen az Európai Parlamentben nincs többség és ellenzék, ezt ugye most már mi is megtanultuk, hanem minden egyes szavazásra felkészülés folyik, minden egyes jelentésnek vagy szabályzattervezetnek a megszavazása azt jelenti, hogy többséget kell alkotni. Ez a többség néha jobb és baloldal közötti többség, tehát az Európai Néppárt és a szocialisták egyességére alapuló többség, máskor a baloldal fog össze, máskor a jobb közép, tehát a néppárt és a liberálisok. Ez egy olyan politikai habitus, ami otthon teljességgel hiányzik, hiszen láthatjuk azt, hogy otthon nem a konszenzuskeresés, hanem a különbözőségeknek a kiélezése az az igazi politikai cselekvés. Hát ha sikerül hazavinni ebből az európai szellemiségből Döncsillő asszonynak, és nyilván abban is reménykedek, hogy ő tudatában van annak, hogy milyen kulcskérdésekről folyik a vita itt az elkövetkező hetekben és hónapokban, hiszen az Európai Unió költségvetése óriási szerepet játszott az elmúlt 10-11 esztendőben Románia modernizációjában. Persze mindazzal együtt, hogy nagy nehezen sikerült elérni a 80%-os teljesítési rátát a kohéziós politikák területén, de ha körülnézünk az agrárpolitika hatásaival kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy ennek kulcs szerepe volt az elmúlt 10 évben abban, hogy amennyire, de mégis modernizálódott a romániai agrárium, az erdélyi agráriumot ideértve, tehát számunkra nagyon fontos és pénzben mérhető kérdésekről van szó. Én remélem, hogy ez a 9 év európai parlamenti képviselőség nem múlt el nyomtalanul a kollégám esetében.
Nyilván, hogy különböző frakcióban vannak, tehát ön a néppártban, a Döncsillő asszony pedig az európai szocialisták csoportjában, de megkérdezném, hogy kereszteződött-e az útjuk valamilyen jelentés, vagy valamilyen tárgyalás kapcsán, mennyire ismeri a jövendő miniszterelnököt? Tehát van-e személyes tapasztalata vele kapcsolatban?
Nem igazán tudok referenciát adni ilyen szempontból, mert más és más szakbizottságokban dolgozunk, tehát nem vagyunk ugyanazon szakbizottság, vagy ugyanazon külföldi delegációnak a tagjai. Ilyen szempontból közös projektünk nem volt az elmúlt időszakban, és nem tudok tehát referálni. Persze én nagy megelégedéssel hallottam még a jelölése előtti nyilatkozatát, ő volt az egyike a kettő politikus közül, aki a romániai politikai színpadon elhatárolódott Mihály Tudose volt miniszterelnök magyar ellenes kijelentéseitől. Ez pozitívum, de nem akarom túl mosolyogni a nyilatkozat jelentőségét, mert az is lehet, hogy ő már olyasmit tudott, amit mi még nem tudtunk akkor, amikor ez a nyilatkozat megtörtént, és lehet, hogy politikai számítás húzódik a hátterében, de ez már spekuláció. Lényeg az, hogy nincs olyan személyes tapasztalatom, amely bár pozitív vagy negatív irányba megengedni, hogy elemzést végezzek róla.
Igen, és nem is biztos, hogy Bukarestben jó pontokat lehet szerezni azzal, hogy egy ilyen kijelentést elítélnek. Nem véletlen, hogy két európai parlamenti képviselő volt az, a másik szintén a szocialista Viktor Bostináró, aki elítélte a székely akasztós nyilatkozatot. Ez a vita, ami az EP-ben lesz a plénumban, hogyha jól értettem, február 7-én, mi várható ettől ön szerint?
Azzal kezdeném, hogy nem első alkalom, hogy országvitákat szerveznek meg az Európai Parlamentben, és maga az eljárás is megkérdőjelezhető, hiszen itt állandóan a tagállamok szuverenitásának a kérdése merül fel, és az, hogy milyen jogalapja van egy esetleges elmarasztalásnak, nyilván, hogy van politikai súlya, és nyilván, hogy nem mindegy, hogy mi hangzik el a plenárisban, de ha visszaemlékszünk az elmúlt éveknek a vitáira, volt itt olyan régebben, hogy Olaszországban a médiaszabadság, volt nyilván Magyarország vita, és ezekre mi egészen jól emlékszünk, de volt Lengyelország vita is, és persze, hogy volt tavaly ilyenkor volt egy Románia vita. Most a Románia helyzetéről szóló vitára visszaemlékezve, ezt nagyon egyszerűen tudnám összefoglalni úgy, hogy tulajdonképpen itt egy román-román politikai párbeszéd zajlott le, akkor, ezelőtt egy évvel, múlt februárban. Szintén az igazságszolgáltatás függetlensége szolgálta akkor a témát, és azt láthattuk, hogy nagyon kevés külföldi, úgymond, tehát nem romániai EP képviselő szólalt fel, alig egy páran, pro vagy kontra. Tulajdonképpen a néppárt és a szocialista képviselők, illetve a liberális képviselők szólaltak fel akkor, bizonygatva a saját álláspontjaikat. Tehát a Románia vita ezelőtt egy évvel nem volt egyéb, mint a belpolitikai villongásoknak a brüsszeli exportja, illetve strasburgi európai parlamenti plenáris exportja, nem hozott eredményeket, és nem is hozhat eredményeket egy ilyen vita. Addig, amíg nem fekteti le az Európai Parlament világosan azt, hogy milyen jogalappal rendelkeznek ezek a viták. Ezért fontos az, amivel én személy szerint nem foglalkozom, de nyilván, hogy tudok róla, és kíváncsian figyelem, az a vita, amely arról szól, hogyha jogállamot és demokráciát követni kell, akkor ehhez létre kell hozni egy Európai Uniós eszközt. Tehát akkor egyformán kell minden államban, minden tagállamban megtekinteni azt, hogy vannak-e a demokrácia útjáról való kisiklások. Mondok egy példát, amit eléggé fölkapott a média az elmúlt időszakban. Merénylet eredményeképpen elveszette az életét egy oknyomozó újságíró Máltában. Teljesen világos, hogy kormányzati köröknek, tehát máltai kormányzati köröknek közük van ehhez a kivégzéshez. Mi ez, ha nem a demokrácia keretein kívül helyezkedő akció? Ugyanakkor Máltáról nem volt vita, volt kísérlet arra, hogy akkor szervezzünk egy európai parlamenti vitát. Voltak is nyilván heves viták a szakbizottságokban. Ezek a viták elmarasztalják, tehát egy politikai jelzést adnak, de az otthoni kihívásokat mindenkinek otthon kell megválaszolni, így a romániai igazságszolgáltatás reformját is otthon kell elvégezni. Én mondom, két dolgot válok ebben az irányban. Az egyik az, hogy az úgynevezett ellenőrzési és figyelési követési mechanizmus Románia és Bulgária esetében szűnjön meg, mert bizonyíthatóan hatástalan, és jöjjön létre egy európai szintű demokrácia és jogállamiság figyelő mechanizmus, aminek egyformán legyen alávetve minden tagállam.
Ez a vita a tavalyitól eltérően nem lehet más, erőteljesebb üzenete nem lehet ennek, azért mert a nemzetközi visszhangok ezúttal, minthogyha erősebbek lettek volna, tehát ugye tiltakozott a washingtoni külügyminisztérium is, és hát többen emlegetik azt, a néppárti csoportnak a vezetője legalábbis emlegette, hogy Románia Magyarországgal és Lengyelországgal egy sorba helyezkedik, és a hetes cikk alkalmazása fenyegeti. Van ilyen veszély ön szerint? Tehát, hogy ez a vita előkészíthet egy ilyen eljárást, vagy az előszobája lehet egy ilyen eljárásnak?
Nyilván az Európai Bizottság, mind az Európai Unió alapszerződéseinek az őrzője, figyelemmel kell, hogy kövesse mindazokat a folyamatokat, amelyre kompetenciája van, és nyilván, hogy megvannak a szabály szerinti mechanizmusok, a figyelmeztetés, a kötelezettségszegési mechanizmus, és nyilván az in extremis, ugye a legrosszabb esetben az úgynevezett hetes cikkely, ez, ami most Lengyelországgal kapcsolatban kilátásba van helyezve. Én úgy gondolom, hogy itt a romániai politikai többségnek elsősorban, de egyáltalán a politikai osztálynak a felelőssége az, hogy elsősorban stabilitást hozzon létre otthon, hiszen az ország imázs nem lehet különböző ma már, mint az ország realitás. Tehát az instant kommunikáció világában élünk, és lassan már a bukaresti politikusok is kezdik megtanulni azt, hogy nem lehet otthon kijelentést tenni a legpicibb romániai faluban, anélkül, hogy az másodpercek alatt ne legyen publikus és a világ nyilvánosság eléne kerüljön, mindegy, hogy milyen nyelven beszélsz, és mindegy, hogy hol beszélsz. Tehát véleményem szerint először otthon kell létrehozni a stabilitást, ennek elsősorban a kormányzati többség a felelőse, hiszen ők kaptak felhatalmazást a 2016-os decemberi választások alkalmával, utána pedig az, hogy Brüsszelbe mit lehet közvetíteni, hogy mi a valóság az igazságügyi törvényekkel kapcsolatban is, ugye nagyon bonyolult a folyamat, volt három törvény, amelyet decemberben megszavazott a parlament, hogyha azzal kapcsolatban kételyek vannak, akkor az Alkotmánybíróság, a Romániai Alkotmánybíróság ezeket a kételyeket meg fogja fogalmazni, nem lett volna egy rossz gondolat a velencei bizottsághoz fordulni, és ez még nyilván, hogy megtörténhet a következő időszakban, tehát külön kell választani azt, ami már megtörtént, és ami most ellenzés alatt van, az Alkotmánybíróság kompetenciáját kell gyakorolja ez irányban, attól, ami esetleg a sajtóban földröppent, vagy egészen biztosan, hogy a többségi koalíciónak bizonyos vágyát, vagy bizonyos szándékát fejezi ki, és pedig a BTK, a büntető törvénykönyv módosítása. Ez egyelőre még egy politikai szándék, amelynek nincs gyakorlati kifejezése, tehát lássuk, hogy mi történik, lássuk, hogy mi van, és lássuk, hogy mindezek között, mert nyilván nem fogom soha elfelejteni azt, hogy a mi dolgunk itt mi Brüsszelben, mármint az LMDS európai parlamenti képviselőinek mi a dolga, és pedig az, hogy a saját közösségünk ügyét vigyük előre, amennyiben eszközöket tudunk találni erre, és amennyiben sikerül.
Mi a vélemény önnek ezekről a tervezetekről? Most nyilván nem jogi szakvéleményt kérek, mert ön közgazdász, de azoknak az információknak az alapján, amelyek a sajtón keresztül eljutottak önhöz, hogyan látja ezeket a tervezeteket? Tehát, hogy valóban megalapozott-e az a tiltakozás hullám, ami végig söpör az országon?
Én most nem akarok találgatásokba bocsátkozni a tiltakozásokkal kapcsolatban, teljesen világos számomra viszont az, hogy egy olyan elégedetlenségről van szó, aminek egy része az előbb említett törvényeknek a módosítása, másik része pedig a kormányzati tehetetlenség. Az, hogy mi még mindig, vagy legalábbis a kormány még mindig úgy néz ki, hogy a múlt században van, és nem lépett át a 21. századba, nem bizonyítja azt nap mint nap a döntéseivel, hogy korszerűsíteni, modernizálni, valóban európaivá akarja tenni az országot. De ez egy spekuláció, egy kommentár, nem is folytatom.
De mire utal ez a, milyen szempontból nem európai, vagy milyen szempontból múlt századi?
Hát abból a szempontból múlt századi, hogy akkor, amikor teljesen világos az, hogy a gazdasági szférában például kiszámíthatóságra és tervezhetőségre van szükség, ezt 25 éve tanulgatjuk, csak még mindig nem tanultuk meg. Olyan adóügyi, vagy olyan gazdaságpolitikai forradalom zajlott, vagy zajlik most Romániában, amely pontosan a középosztály, tehát a kis és közepes vállalkozókat helyezi nagyon nehéz helyzetbe, amely lehetetlenné teszi a beruházók számára, hogy üzleti terveket készítsenek, hiszen nem volt betartva az a közpénzügyi törvényében szereplő előírás, hogy 6 hónappal az életbe lépés előtt lehet csak adótörvénykönyvet módosítani. December közepén, december végén, sőt januárban sem tudták még egészen pontosan, és most sem tudják egészen pontosan még az állampolgárok, az üzletemberek, hogy bizonyos törvényes előírásokat hogyan kell alkalmazni. Egymásnak ellent mondanak a megyei hatóságok, hogyha különféle megyékbe teszed el ugyanazt a kérdést, akkor különböző választ kapsz a kérdésedre. Tehát olyan körülmények között, amikor az Európai Unió költségvetésének a jövőjéről tárgyalunk, nem létezik romániai álláspont, nem létezik romániai jelenlét, nem tudunk jövőt tervezni. Ha tegyek hozzá itt egy személyes elégedetlenséget is, nem fogok ebből nyilatkozni, mert a szabály nem engedi meg. Az elnöki bizottság, amely az országprojektet kívánja megfogalmazni másfél éves munka alatt, még nem tudott egy olyan dokumentumot produkálni, amellyel kiléphessen a közvélemény elé, és ez pontosan azért, mert a politikai képviselők a bizottságban nem tudnak kompromisszumot kötni, nem tudnak közös nevezőre jutni. Tehát Romániának az utolsó projektje, amelyben a társadalom összefogott, és a politikai pártok is közös nevezőre tudtak helyezkedni, az az Európai Uniós csatlakozás volt. Ennek már 11 esztendeje. Azóta az ország politikai vezetői nem tudtak egy újabb projektet kitalálni és javasolni Románia számára, még úgy sem, hogy most az idén ugye centenárium évét ünnepli Romániában a többség. Hát a legjobb ünneplés talán az lenne, hogyha hatékonyan tudja vezetni a politikai osztály Romániát, és a társadalom megelégedéssel, vagy legalábbis többé-kevésbé megelégedéssel, elismeréssel nyugtázza a politikai szereplők tevékenységét és javaslatait. Hát szó sincs ilyesmiről jelen pillanatban, ezért mondom, hogy talán inkább 20. század, sem mint 21. század, amikor teljesen más kihívásokról vitatkozik Európa, mi pedig otthon a társadalom biztosítási illetékek jobbról balra való helyezésével töltünk el heteket és hónapokat.
Igen, és akkor az utolsó kérdés, kevés időnk maradt, azzal kapcsolatban, hogy mivel foglalkozik Európa. Francia és német közgazdászok kidolgoztak egy 6 pontos javaslatcsomagot az eurózóna reformját illetően. A legmeredekebbnek talán azt tűnik, hogy a Maastrichti kritériumok közül kiveszik a 3%-os deficit felső határt. Hol tart most az a folyamat, amit Európa reformjának nevezhetünk, amiben Románia nem vesz részt?
Valóban Románia és úgy általában a kelet-európai országok nagyon halványan szerepelnek ezekben a vitákban. Itt azt láthatjuk, ami már többször megtörtént az elmúlt években, emlékezzünk csak vissza arra, hogy ezelőtt 2 esztendővel, amikor még senki nem tudta, tehát 2015-ben, most már lassan 3 éve, 2,5 éve, amikor senki nem tudta, ki az Emmanuel Macron, gazdasági miniszterként, akkor Sigmar Gabriel német gazdasági miniszterrel írt egy közös dokumentumot, amelynek a címe az volt, hogy Európa nem tud többé várni. Nincs már idő, el kell dönteni a jövőt. Na most valóban 2018 egy olyan év lehet, amely sorsfordító Európában, az Európai Unióban. Erről szól ez a francia-német javaslat is tulajdonképpen, amely valahogy a kecskét és a káposztát, most nem tudom, hogy a német és francia között ki a kecske és ki a káposzta, de valamilyen konszenzust akar létrehozni ez a dokumentum, a német állandó pénzügyi fegyelemre való törekvés, és a francia inkább a szolidaritás elvét hangsúlyozó álláspont között. Itt arról van szó, és nyilván, hogy elsősorban a jelenlegi euróövezet, és azon belül is az euróövezet kemény magja felé szóló javaslat, az, amit a német és francia közgazdászok megfogalmaztak. A Maastrichti kritériumoknak az átgondolása arról szól, hogy ne a deficit GDP százalék arányos értékét kövessük, hanem a deficit növekedését kellene szabályozni a közgazdászok szerint, tehát nem a pillanatnyi helyzetet, mint most, hanem a trendeket, a tendenciákat kellene követni. Hiszen gondoljunk arra, hogyha az államadósságról beszélünk, lehet, hogy vannak olyan gazdaságok Európában, amelyek a 60-70, akár 80%-ot is megbírják, azzal szemben, hogy vannak olyan gazdaságok, amelyek kevésbé versenyképesek, és amelyek talán az 50%-nál is megroppanhatnak. A német-francia javaslat nagyon odafigyel a görögországi válságra, amelynek még nincs vége tulajdonképpen, és odafigyel, vagy arra felé vezet gazdasági vonalon, amit Emmanuel Macron francia elnök már el is mondott többször az elmúlt hónapokban, és pedig, hogy több sebességes Európa, kell egy olyan Európa, amely befogadó legyen ugyan, de nagyon szigorú szabályok szerint működjön, és egy másik Európa, amely azoké, akik nem akarják, vagy nem tudják a közös szabályokat felvállalni. Nagyon fontos dolgok ezek, és én nagyon kiemelném azt, hogy otthon észreveszik, vagy hogy ön fontosnak tartotta ezt a dokumentumot, mert valóban itt ilyen mozaik kockákról van szó. Ha márciusban lesz német kormány, és Angela Merkel újból kancellárként, nem pedig ügyvivőként fogja vezetni Németországot, akkor nem kizárt az, hogy nagyon-nagyon fölgyorsulnak a folyamatok, hiszen ilyen és ehhez hasonló javaslatok vannak az asztalon, akkor, amikor a francia elnöknek a párbeszéd társa újból elfoglalja teljes minőségével, teljes hatalmával a kancellári pozíciót, akkor lehet, hogy a dolgok, a folyamatok váratlanul föl fognak gyorsulni. És ilyen szempontból döntéseket kell hozni. Ha szabad, én még elmondom azt, hogy üdvözlöm azt az elnöki szándékot, Johannes szándékát, amelyet egyelőre még csak a Nemzeti Bank vezetője visszhangoz, és pedig, hogy Romániának ott a helye az Európai Unió magjában, tehát az integrálódni kívánó országok között. Jó lenne az, hogyha a politikai pártok is valamilyen módon állást foglalnának ez ügyben, és talán ebből lehetne kialakítani egy új országprojektet Románia számára is, amely az integráció projektje legyen.
És amely alkalmas lehet arra, hogy az árkokat betemesse itt Bukarestben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Minden jót kívánok én is.